Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs filmmunkatársa.
Szép jó napot kívánok!
Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy miközben a 2024-es esztendőt már a Pénzmúzeum is lezárta, beszélünk majd 2025-ről, előtte azonban egy rövid definíciót kérek a Pénzmúzeum missziójáról, tevékenységi köréről.
Most márciusban fogjuk ünnepelni harmadik évfordulóját a Pénzmúzeumnak, amelyet a Magyar Nemzeti Bank azért hozott létre, hogy egyrészt a 60 ezer darabos éremgyűjteményének egy csodálatos otthont adjon, másrészt pedig azt a küldetését, amit törvényi feladata a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a pénzügyi tudatosságot fejlessze, ezt is megvalósítsuk. Azt gondolom, hogy ezt a küldetését igen magas színvonalon tudja ellátni ez a múzeum, hiszen hihetetlenül felszerelt, modern, igazi 21. századi múzeum. Az első adat, ami így eszembe jut, hogy az a 300 ezer látogató, aki a nyitás óta minket meglátogatott, avval az elégedettséggel ment el, hogy egyrészt megerősödött egy pozitív attitűd a pénz téma iránt, másrészt pedig olyan ötleteket, lehetőségeket, játék lehetőségeket kapott, amelyek erősítették az ő pénzügyi tudatosságát, döntési lehetőségeit.
Elég nagy számnak tűnik ez a 300 ezres látogatói érdeklődése, lehet így fogalmazni más múzeumokhoz képest, ha összevetés készítünk, hol tartanak a rangsorban?
Van egy nemzetközi kitekintésünk, most készült el, 46 olyan múzeumot faggattunk és hasonlítottunk össze a világba, amelyek hasonló funkciót töltöttek be, vagy töltenek be, és nagyon izgalmas, hogy az európai összehasonlításban több szempontból is elsők vagyunk. Elsők vagyunk a...
És ezt milyen szerényen tetszik mondani?
Jaj, akkor hogy mondjam, mondom még egyszer, tehát elsők vagyunk. Egyrészt az az izgalmas, hogy a nyitvatartási időnk magas. Meg is emeltük, bevallom, nem olyan régen. Tehát 46 múzeumból a heti 58 órás nyitvatartási időnkkel 5. helyen szerepelünk, de ha az európai éves látogatószámot nézzük, akkor elsők vagyunk, tehát ez a bizonyos 300 ezres létszám ezt eredményezi. A múzeum mérete 2. helyre sorol minket, az őrzött műkincsek darabszáma szerint 3. vagyunk. Jelzem, hogy Európában, Görögországban a legmagasabb a miénk, a 84 ezer ősz darabszámmal a 3., és hát egyébként az a jellemző ezekre a nemzetközi múzeumokra, különösen az állami fenntartású vagy jegybanki fenntartásúra, hogy ingyenesek. Tehát ebbe is bele simulunk. De ha az előbb említett felszereltség, installáció, interaktivitás lehetőségét nézzük, akkor bizony megint csak büszkén mondom, hogy elsők vagyunk.
És milyen szempontok szerint tekinthetünk erre a listára?
Hát itt említettem a látogatószámot, a nagyságot, műkincsdarabszámot, nyitvatartási idő, elért díjak. Tegnap volt egyébként egy szakmai beszélgetésünk, mert... ez nem csak szlogen, hogy nekünk a látogató visszajelzése rendkívül fontos, hanem annak köszönhetően, hogy a látogató itt egy RFID kártyával lép be a múzeumba. 12 olyan interaktivitás van a múzeumban, 12 olyan cselekvési lehetőség, amelyik mérhető számunkra, így az adatokból meg tudjuk állapítani, hogy mennyi időt töltöttek el, melyek a kedvencek. És ez azért fontos, mert nyilván a kevésbé kedvenceknek a fejlesztésén lehet gondolkodni, másrészt meg helyzetbe hozni a kedvesebbeket. Elég fontos még így a számokat vizsgálgatva, hogy a látogatói életkor szerinti összetétel, tehát közel a látogatók fele a célzott korosztályt a 18 éves korosztályig mérjük, és de igen magas az e fölötti is, tehát hogy az az érdekes, hogy ez a múzeum evel a kínálattal, evel a témával tulajdonképpen elég széles, mondhatnám, hogy a kisgyerektől a nagyszülőig korosztályt vonza be. Tudjuk azt is, hogy a kisgyerekek száma 18%-ot tesz ki az összlátogatói számból, mert ők külön kártyával működnek, tehát látjuk az ő aktivitásaikat is. És ezek a visszajelzések azért is érdekesek, hogy akkor hova lépjünk tovább, tehát ez majd 2026-25-tel összefüggésben még említeni fogom. Tehát,
de még maradunk az elmúlt három évnél.
Igen, maradhatunk.
Milyen konklúziókat tudnak levonni egyébként, hogy mondjuk az a ugye bruttó másfél hónap, hol lesz pont három éves a pénzmúzeum, úgyhogy még most itt a stúdióban nincs előttünk egy torta három gyártyával, az arra még várunk egy picikét, de az a három év az nem olyan hosszú intervallum egy múzeum működtetése apropóján, sőt, igazából fiatal intézménynek számítanak.
Így van, egyértelműen fiatal intézmény, fiatal múzeum vagyunk, de példamutató az interaktivitások tekintetében. Ha egy múzeum 7-8 interaktivitást biztosít a látogatóknak, akkor már menő múzeumnak számít. Nálunk a 12 mérhető mellett további aktivitások vannak, amit ki nem hagynának a látogatók. Ezek a legnagyobb poén, ugye az aranytömb emelése, de ezen kívül például az interaktív golyós rendszer, amivel a internetes vásárlást modellezzük, az is egy nagyon kedvelt eleme. Tehát az a lényeg, hogy mi azt mondta a szakértő, hogy négyzetméterenként adunk valami extrát. És ezt valóban megérzik a látogatók, és pozitívan jeleznek vissza. Tehát ezek az igen kritikus korosztály, középiskolások, meg végül is az általános iskolások megkérdezettek, 94%-a ajánlaná másoknak a múzeumot.
Említette, hogy mekkora hatalmas műkincs állománnyal bírnak. Honnét van, mi volt a forrása a műkincs állománynak? Ugye már utalást tett arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank birtokában lévő műkincsekről beszélünk, de hát mondjuk az elmúlt három év alatt ez ugye mi volt a bázis, esetleg gyarapodott-e, és mondjuk ezen a téren említsünk meg szerintem egy kis ritkaságot is.
Nagyon, nagyon szép alapgyűjteménye volt a Magyar Nemzeti Banknak. Gyakorlatilag volt már korábban is múzeum a szabadságtéri MNB épületben. Én magam is jártam tanárként, ott két szobányi kis kincset rejtegettek, és ezen kívül tudom, hogy volt egy, hát nagyon izgalmas volt az átszállítás az alaksori helységekből, tehát ez egy 60 ezeres nagyságú műkincsgyűjtemény volt, azaz, hogy érmegyűjtemény, nagyon komoly vásárlások is történtek, tehát, hogy az erdélyi gyűjteményünk nagyon-nagyon magas, zárójelbe jegyzem meg, tehát például az erdélyiből az, hogy megjelentünk 2024-ben Erdélyben, és a fejedelmek aranya kiállítást vittük, ez egy nagyon szép gesztus volt, hogy ahonnan származik ott élőknek is megmutassuk az értékeinket. Tehát ez a 60 ezres alapszám gyarapodott, most is történtek vásárlások, felajánlások, ezek hát egy eléggé komoly eljáráson esnek, hiszen azért elég komoly pénzigénnyel rendelkezik, és a Magyar Nemzeti Banknak kell döntenie róla, de szakértőink ilyenkor felmérik, készítenek egy előterjesztést, és itt születik a döntés, de például, hogy egy közelmúltból ragadjak ki egy példát, egy Vekerle szoborral is gyarapodtunk, úgyhogy pont tegnap a Vekerle díj átadása, ami most már szintén hagyománynak tekinthető, ennek a szobornak a nem nyilvános bemutatásával együtt történt.
És ezt a szobrot... Családtól sikerült begyűjteni, mert ugye mégiscsak Magyarország első polgári származású miniszterelnökéről beszélünk, aki nagy tiszteletnek örvendett.
Alkotói, tehát ez egy másolat, és vásárlás és megrendelés útján került a Magyar Nemzeti
Nézzünk más kuriózumokat, és szerintem vannak.
Vannak bizony. Szívesen
monétákra gondolunk, ha már pénzmúzeum.
Szívesen kötöm össze tulajdonképpen azzal a büszkélkedéssel is, hogy 2025-re majd beszélünk talán róla, egy audio guide fejlesztése zajlik, és akkor megpróbálunk egy-két ilyen kuriózumot fókuszba állítani. a legrégebbi magyar, tehát ugye nagyon szép magyar gyűjtemény van, és a magyar pénztörténet egy gyűjteményen keresztül is szépen bemutatható. A második csomópontunk, ahol a pénzt, mint vásárlóeszközt, forgalmi eszközt mutatjuk be, ott történik ezeknek az érméknek a nagyon ízléses, szép elhelyezése, és ami még fontos, hogy az érméken túl lehetőség van arra, hogy egy-egy érmére rákeresve annak a keletkezés történetét, bizonyos méreteket, stb. Is tudjunk beszélni. Készültek filmjeink is, tehát hogy ezek a filmek egyrészt a YouTube-on elérhetők, másrészt nálunk a múzeumban is, amelyek hát egy kicsit interaktívabban vagy látványosabban mutatják be ezeket. Hát nagyon fontos Szent István első vert pénze, a kopiás lándzsás királykép, de itt található Károly Róbert aranyforintja.
A legidősebb.
Hát a magyarok közül természetesen igen, de bemutatunk, úgy tetszik, pre időszakbeli nem érmeformájú pénzeket is, de hogy az érméken haladjunk, akkor tehát megjelenik ugye az arany Károly Róbert idejébe is vele együtt, ugye ez izgalmas kérdés, hogy Magyarország aranybányászata ebben az időben kezd el virágozni, előtte ezüst dénárokat vertek a királyaink, és van egy 150-200 év, amikor Európát mi látjuk el arannyal. Tehát ez is egy nagyon fontos tudatosítás a magyar pénztörténetben és egyáltalán a történelmünkben, hogy ebben tisztában legyünk. Persze, amikor a felfedezések kora jön, és az új világ megnyílik, akkor ez sokkal kisebb jelentőségű, de megmarad. Tehát Károly Róbert, Mátyás pénze, és akkor, ahogy említettem, az erdélyek közül nagyon izgalmas Székely Mózes pénze, ki mindössze 3 hónapig volt fejedelem, katonasorból lépett elő, és vált elismert, és hát országvezető szerepébe, és az ő pénzei közül egyetlen egy maradt meg. Tehát ez egy olyan kuriózum, ami a 1,5-2 milliárd értékű numizmatikai kincsnek egy darabja, amit mondanám, hogy felmérhetetlen. De épp úgy érdekesek az erdélyi csegelyek. Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a pénznek kerek formája van. Maga a csegely szó az szegletet jelent. Tehát megjelenik a szögletes pénz, gyönyörű 6 szögletű pénzek, és már olyan magas szintű az érmeverés technikája, hogy ezek szemet gyönyörködtetőek, és nagyon gyakran nem is egy egységnyi pénz, hanem 5-10 egységnyi dukátos aranyat vertek, tehát ezek extra magas értékkel bírtak, és aki ilyet kapott, az igen elismert császári vagy királyi jutalomban részesülhetett. Ha tovább megyünk így a pénztörténetbe, akkor nyilván nem hagyható ki Mária Terézia nemzetközileg is elismert ezüst pénze. Annyira érdekes az ő pénze, hogy tulajdonképpen a 20. század közepéig van olyan afrikai állam, Etiópia például, de a közel-kelet térsége, ahol vásárlóeszközként, fizetőeszközként használták, így van, és a mai napig befektetési, nem arany, hanem befektetési ezüst a Mária Terézia pénze, tehát változatlan formában készül, és aki szeretné egy kicsit a pénzét átmenteni, az ebből a térségből a mai napig szereti Mária Terézia pénzét.
És az abszolutizmusnak a hagyatéka.
Hát ez igen, nagyon, nagyon, nagyon érdekes. És hát persze értékesek az első magyar nyelvű pénzeink, ami Kossuth Lajoshoz, illetve a szabadságharchoz kötődnek, ugye a Kossuth bankók, illetve az ő hát illegalitásban, azaz, hogy az Egyesült Államokban készült pénzei, amivel ő megpróbálta újra finanszírozni és visszatérését előkészíteni, tehát hogy egy újabb szabadságharc eszköze lett volna. És akkor elérkezünk persze majd a mai pénzekhez is, ott pedig az érdekesség a pénzek, mai pénzeink, bankjegyeink legkevésbé hamisítható, nagyon igényes műszaki kivitellel készülő és a hamisítást gátló biztonsági jegyekkel ellátott pénzek.
ugorjunk egy nagyot, javaslom periódikában legalábbis, vagyis időtörténetben közismert, hogy az osztrák-magyar monarchia volt az a lendítő erő a magyar gazdaság és a magyar pénzügyek szempontjából, ami Magyarországot bevitett tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, az Európai Unióba, az akkori Európai Unióba, az akkori közösségbe, hiszen a 6.-7. legnagyobb birodalom volt az osztrák-magyar monarchia. Mit őriznek abból az időszakból? És hát tekintettel arra, hogy tulajdonképpen rengeteg alapintézmény létrejött, többek között a Magyar Nemzeti Bank is hozzátartozik.
Nagyon izgalmas korszak valóban. Egyrészt rengeteg értékpapírunk van, ez már egy következő csomópont, hiszen nem csak a numizmatikában, hanem feltétlenül csak a pénzek és a bankjegyek, hanem értékpapírok is tartoznak, hiszen a gründolási láz az megjelent egyrészt számtalan bank keletkezett ebben az időszakban, másrészt rengeteg részvénytársaság alakult. Tehát egy nagyon érdekes párhuzam, ahogy a vasút fejlődését látjuk, és a szárnyvonalak és a kiépülése, ugye ez a Baross Gábor, illetve nyilván ezt követően, tehát a 19. század utolsó harmadáról beszélünk.
Egy kis amerikai párhuzam.
És vele párhuzamosan ugyanígy jelennek meg a bankok. És a bankfiók hálózatok, tehát ezres nagyságrendű a bankok száma, ami hihetetlen felvirágzást és mondanám burjánzást jelent.
Azért célozatok erre, gondolom, ebből a korszakból van talán a legtöbb relikvia.
Igen, van egy igen, gyönyörűséges értékpapírgyűjteményünk, de valóban hát a 48-as követelések egyike volt a független nemzeti bank létrehozása, és hát ha még nem is nevezem ilyen értelemben teljesen magyar banknak, de az osztrák-magyar bank létrejötte a kiegyezést követően, megalapozta a valóban magyar érdekeket is figyelembe vevő kettős kormányzású pénzügyi centrumot. És hát ez már azért izgalmas, mert hogy ebben a korszakban megjelenik egy olyan név, akit Popovics Sándornak hívnak, és az előbb említett ívbe beletartozik, hogy sajnos a első világháború után szétrobbant ugye ez a fantasztikus egységes gazdasági birodalom, és újra kellett Magyarországnak egyrészt függetlenné vált, másrészt viszont gazdaságilag, pénzügyileg egy rendkívül nehéz helyzet állt elő, és a koronát le kellett váltani, cserélni, önálló pénzt kellett alkotni, és ehhez feltétlenül Popovics nemzetközi elismertsége is kellett. Tehát a népszövetségi kölcsön nem volt elegendő ahhoz, hogy ezt az újrakezdést és a bankalapítást megvalósítsuk. Popovics személyes elismertsége kellett a nemzetközi pénzügyi piacon, az angolok hiteléhez, hogy ezt az újrakezdést elindíthassuk.
És kedves hallgatóink, most teljesen gazdaságtörténeti órában érezhetik magukat. Sajnos azonban a műsornak az első részét le kell zárnom, igen. Maradjanak továbbra is velünk, hiszen nagyon érdekes a témakör, amiről beszélgetünk. Tartunk egy pár perces szünetet, közben jönnek a hírek.